Kedves testvéreim, mindenekelőtt tisztázzuk azt, hogy kik vagyunk és mit akarunk. Nem ismerek személy szerint mindenkit, de bizonyosra veszem azt, hogy két csoport van itt együtt, egymással összekeverve. Vannak itt hívő emberek, akik megtanultak imádkozni, Istenben bízni, és nyilván vannak olyanok is, akik nem jutottak el ide, hanem keresnek, kételkednek. Azért mondom el ezt a kettősséget, hogy mindjárt mondhassam azt, hogy ezeken az estéken elsősorban ezekkel a testvérekkel szeretnék szólni. Hát azokhoz, akik keresnek. Nagyon köszönöm, hogy megtisztelnek minket a bizalmukkal és keresésük során ide is. Bejönnek, próbát tesznek velünk, van-e mondani valunk. Minden igyekezetemben azon vagyok, hogy ezek felé szóljak, ezekhez mondjam el azt, amit értek. Mindjárt mondom azt is, testvérek, hogy nem úgy tekintem magamat, hogy én birtokon belül vagyok, és ők meg kívül vannak, és valami morzsát szól kifelé birtokon belüliségemből. Vallást teszek arról, hogy magamat is kereső embernek tekintem, és éppen ezért édes testvérem mindenki, aki keresi az igazságot. Nagyon melengeti a szívemet Jézusnak az a mondása, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúzzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. A görög szövegre támaszkodva én úgy szoktam ezt fordítani, hogy boldogok azok, akik éhezik és szomjúzzák az igazságot. Nem egyszerűen a természettudomás, vagy olyan igazságot. A görög szöveg szerint inkább erről kellene beszélni, boldogok, akik éhezik az igaziságot. A sok nem igazi között, a felszínességek mögött, a hamisságok mögött, a téves eszmék mögött, a viselkedéseknek a torzulásai mögött, a szeretetnek nevezett nem szeretet mögött keresik az igaziságot. Magamat ilyennek tekintem, mint aki keresi a jelenségek, a látszatok mögött az igaziságot. És nagyon köszönöm, ha vannak itt testvérek, akik ugyanezen az úton járnak és megajándékoznak azzal a bizalommal, hogy hallgatnak rám, mit tudok én mondani a dolgok igaziságáról. Ennek az öt estének ezt az összefoglaló címet adtam, hogy mozgó világ. Mivel hogy valóban mozgó világban élünk, minden megmozdult. Az öröknek gondolt dolgok megmozdultak, az örök érvényű igazságok mögé kérdőjelek kerültek, értékek, intézmények, gondolatok, dogmák, minden megmozdult, és tovább mozog, és gyorsuló tempóban mozog, rendül meg minden. Ebben a világban keresünk valami igazit. Most testvéreim, olcsó szembesítés lenne, és én erre nem vagyok hajlandó, olcsó szembesítés lenne az, hogy hát lám, ide jutott a világ, tehát hála Istennek van egy ház, és ott vannak a meg nem rendült tanítások, ott vannak az örök érvényű igazságok. Lehet, hogy így hiszi az egyház, de a valóság az, hogy az egyház által meghirdetett dogmák, tanítások is megmozdultak, megrendültek. Az egyháznak nem hasznot kellene húznia az egyetemes megrendülésből, hogy gyertek ide, itt van a bizonyosság, hanem meggyőződésem szerint az egyháznak élen kellene járni a keresésben. Az én igazságaim is elbizonytalanodtak, megkérdőjeleződtek, nekem egyháznak is keresnem kellene, sőt elő kellene járnom a keresésben. Én egyházi ember vagyok, de ebben a hozzáállásban élek és végzem a szolgálatomat, szeretnék előjárni a keresésben, a bátorságban, a kérdések bátor fölkevésében, a nagyon keserves igazságoknak az elfogadásában, így állok tehát előttetek testvéreim, amikor elkezdem ezt a sorozatot a mozgó világról. Vallást teszek arról is mindjárt testvéreim, hogy ebben a keresésemben számomra első számú segítség a Biblia. De a Biblia is nem úgy, ahogy általában értik az emberek. A Bibliát nem úgy tekintem, mint örökérvényű dogmák, vallásos igazságok gyűjteményét. A Biblia is megmozdult, sőt, hát mindig is mozdult. A Bibliából mindig új tűz csapott ki, új reformációk születtek, új fölismerések. A betűk maradtak a régiek, de a Bibliából mindig új meg új üzenetek érkeztek, és ma is, és amennyire megmozdult a világ, annyira megmozdult a Biblia igazság, a Biblia tudomány, a teológia is. És én ezen a ponton is szeretnék előjárni, szeretnék bátran a Biblia tudományba behatolni, és a Bibliából új üzeneteket venni. Ezen a területen nagyon kedves igém az, hogy lábaimnak szövét neke a te igéd. Gondoljunk bele ebbe a képbe, ókori ember, szerény világosságot adott az a szövétnek, az a lámpás, amit lógatott, és a lába mellett, és úgy kereste, hogy hol a gödör, hol az út, lábaimnak szövét neke a te igéd. Tehát megyek, és eközben Isten igéje egy kicsi kör megvilágít, hogy tudjam, hogy hova kell lépni. Nem reflektor, és nem a egész mindenséget világítja meg, lábaimnak, szövét neke a te igével, és viselkedésemnek, életvitelemnek a fénye, segítsége az ige. Egy másik képpel szembesítve, nem úgy van a dolog, hogy hajózásomnak világító tornya a Biblia. Akkor is már, amikor írták a Bibliát, voltak világító tornyok, messzire világító fényekkel, ezt is mondhatta volna Zsoltáros, mert ismerte ezt a dolgot. De nem azt mondta, hogy hajózásomnak távoli világító tornya a Biblia, nem lábaimnak szövét neke. Tehát nem messziről, valahonnan, örök magasságból ragyog rám a Biblia igazsága, hanem velem jön a Biblia. Velem jön az Isten, és megvilágítja lépéseinként az életemet. A 20. században lábaim szövét neke a Biblia, az atomkorszakban, az atomhasítás korszakában, az atomháború veszélyében lábaimnak szövét neke a Biblia. Tehát ilyen értelemben első számú segítség az én útkeresésemben a Biblia. Ma estére egy szót teszek elmélkedésünk középpontjába, egyetlen szót, de hallatlanul gazdag ez a szó. Ezt a szót, hogy világ. Benne élünk a világban. Mit mond a Biblia a világról? Benne élünk egy univerzumban, azon belül egy meglehetősen kicsi naprendszerben, univerzum arányaihoz, méreteihez, csillagrendszereihez képest nagyon is periférikus kis csillag, világ, ez a naprendszer, egy közepes nagyságrendű bolygón élünk, egy kontinensen, egy országban, egy városban, egy családban, benne élünk a világban. Mit mond erről a világról a Biblia? Most testvéreim, először is azt tudatosítsuk, hogy az emberi gondolkodásban érdekes növekedés, fejlődés állott elő akkor, amikor a tér és az idő szemléletet összekapcsolták. Hosszú ideig három dimenzióban gondolkoztak az emberek, tér, anyag dimenzióban, és külön volt az idő. És az új fizika kötötte össze, és beszél négy dimenzióról, tér, idő dimenzióról. Tehát az időt összekötötték a térrel, az anyaggal, mint ahogy szoros egységet alkot. Most mégis, ha külön beszélünk tér időről, akkor először is azt kell tudni, hogy a Szentírás számára nem annyira a tér, mint inkább az idő a fontos kategória. Ez egy alapvető dolog, egy meglepő dolog, mert az akkori világon általában térdimenziókban gondolkoztak az emberek, még akkor is a fent és nem ilyen választásban. A Bibliának a sajátosság az, hogy eminens módon, kiemelkedő módon az idő viszonylatában beszél a világról. Amikor azt mondjuk, hogy tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké, a mirtyánkban, az a mind örökké az azt mondja, hogy ajónok és ajónok sorozatában tiéd a dicsőség. A Biblia két külön szót, az Új Szövetség két külön szót, de az Új Szövetség is külön szavakat használ a tér anyag jelölésére, a kozmosz, ez a görög szó, és külön szó van a világ időbeliségének a jelölésére. Ez az Aion. Tehát a Bibliát inkább érdekli az Aion, a világ korszakoknak egymás utánja, mint a világ anyagisága. A modern teológiában a legdivatosabb szó lett az, hogy story, történet. A világnak története van, a szentírókat jobban érdekelte a világ történetisége, mint anyagisága. Ha a szentíró gondolkodásába helyezkedünk, akkor azt kell mondani, hogy nem az a fontos, hogy a világ van, hanem az, hogy történik. A világ történik. Van ez a világ, ez van, ez történik. Tegnap előtt még bimbó volt, aztán virágzik, holnap után elhervad. Ez a világ, ez a virág történik. És az egész univerzum, az egész világmindenség történik. A Biblia íróit a sztori érdekelte inkább, mint a világnak az anyagisága és a felosztása. Tehát testvérem, ez így van a makrokozmosz után, a mi mikrokozmoszunkban is. Erre is mindjárt gondoljuk, hogy persze, hogy van testem, ennyi kiló, van benne méz, meg só, meg foszfor, meg vas, meg sok minden, és az váltakozik. Tehát van anyagiságom, ami két évenként állítólag cserélődik, de van egy sztori, és igazából az én sztori, az én történetem az érdekes, nem az anyagiságom. Persze, jó az, hogyha szívem, májam, tüdőm rendben van, jól működnek, de végső soron a sztori érdekes. Az a folyamatosság, amit átérek, miközben az anyagállandóan cserélődik ezen a kereten belül. Tehát a bibliai szemlélet az, hogy a sztori érdekes. És a világra nézve is. A világnak van sztoria, van története. Ez az, amit se a filozófusok nem tudnak elmondani nekünk, se a ideológusok, se a fizikusok, senki. Ez kijelentésnek a dolga, hogy a világnak sztoria van. És az ember valamit ebből átél, a mikrokozmosz sztoriában átélje dolgokat, és megsejt valamit, ahogy tényleg az egész világ mindenség nem össze-vissza van, és nem is ide-oda leg, mint egy nagy inga órának a ingája, hanem ez itt valami történik, valami sztoria van a világ mindenségnek. Nos, ebben igazít el minket a Szentírás. Ez tehát az egyik alapvetően fontos dolog, hogy a világnak sztoria, története van. És az én kicsi világomnak is. Na most, ha közelebbről nézzük ezt a világ sztorit, akkor három mondatot, vagy három kifejezést elmondhatunk. Ezt a hármat jegyeztem föl magamnak. Ez a világ először is teremtett világ, másodszor bukott világ, és harmadszor megváltott világ. Ez a Biblia szerint a sztoria ennek a világnak. Teremtett, elbukott, megváltott világ. De miközben ezt leírtam, érzékeltem, hogy maguk ezek a szavak is nagyon szögletesek, merevek. Tehát azt hiszem, jobban megközelítjük a Biblia mondani valóját, bár nyelvtanilag meg esztétikailag egy kicsit fugdácsol a dolog, de mégis így mondom, teremtődő világban élünk. Folyamatosan teremtődő, továbbra is teremtődő világban élünk, és bukdácsoló világban élünk, folyamatosan buktácsoló világban élünk, és a megváltás folyamatában élő világban élünk. Tehát ezek a szavak, mondom, nem nagyon szép szavak, de szerintem jobban kifejezik a bibliai üzenet lényegét. Teremtődő világban, bukdácsoló és megváltás folyamatában levő világban élünk. Most a teremtésről valamit. Nagyon nehéz nekünk visszahelyezkedni azoknak az öreg zsidóknak a gondolatvilágába, akik a teremtés történetet leírták, pedig biztosan megértettek valamit az igazságból, és érdemes lenne igazodni a gondolataikhoz. A legújabb biblia tudomány eredményeiből mondok el most egy-két egyszerű igazságot. A teremtés története tulajdonképpen átvették a környező népeknek a mitológiájából, amikor a zsidó nép néppé lett, az a néhány kóbor, nomád, törzs összeverődött és néppé alakult, akkor már réges-régen nagy kultúrák éltek, és már réges-rég világteremtés mitoszok voltak, és amikor a babiloni fogságba vitték a zsidókat, tulajdonképpen ott találkoztak ezekkel a nagy világkultúrákkal, mitológiákkal, és átvettek sok mindent, ezt nem kell szégyelni, miért kellene? Hát azoknak is igazuk lehetett, akik a nagy mitológiákat megsejtették, megállották, megénekelték. Most tehát, amikor a zsidó gondolkodás belépett ebbe az egyetemes emberi gondolkodásba, és kezdte maga sajátos mondani valóit mondani, akkor nem úgy lépett be, ahogy a mi modern emberek szerettük volna, szeretnénk, hogy beléptek volna. Úgyhogy minket, modern embereket elsősorban az izgat, hogy hogyan lett a semmiből valami. Mert hát ez a teremtés, hogy az előbb még nem volt semmi, az egyszer csak lett valami. Hát ez a teremtés. Hát mint fizikai, meg természettudományos érdeklődési embereket, minket ez foglalkoztat, hogy a semmiből hogy lett valami. Ez egyáltalán nem érdekelte azokat az öreg zsidókat, akik a teremtés történetről elmélkedtek és leírták Mózes első betű fejezeteit. Őket tudnék az érdekelte, hogy adva volt egy ős káosz. Egy ős káosz, ez a kiinduló pont. Hogy ez az ős káosz hogy kelekedett, ez nem foglalkoztatta őket. Ezt adottnak vették, hogy itt kezdődik a sztori, hogy volt egy ős káosz, és az ős káosz felett megjelent az Isten szelleme. Mint ahogy a kotlós tyúk ráül a tojásokra, úgy az Isten szelleme rá telepedett erre az ős káoszra, és elkezdett benne munkálkodni. Az ős káoszban kezdett kozmoszt formálni. Ez a teremtés az öreg zsidók szerint, akik mondom a Bibliát írták. Ennél tovább nem mentek, a többi az filozófia lehet, ők nem voltak filozófusok, ez nem is izgatta őket. Őket ez izgatta, hogy volt az ős káosz, és ahogy az Isten, a Jahve Isten szellemével átölelte ezt az ős káoszt, elkezdett rendeződni az ős káosz. A teremtés tehát a Biblia írói szerint rendeződés. A káosz állapotából a kozmoszba, de úgy rendeződés, hogy örökké fenyegetik a káosz erők, a már megalakult rendet. Hát egy örök harc van. És ebben az örök harcban a Jahve Isten, az egy igaz Isten a rendet képviseli és védi, és az embert is arra teremtette, hogy ezt a alakuló kozmosz, ezt régje, munkája, vigye tovább a világban. Ez tehát a bibliai teremtés történetnek az akkori hiteles gondolata. A káosz erőkkel szemben megjelentek a kozmikus erők, a rendező erők, és itt érezzük, hogy találkozik, érintkezik a teremtés a megváltással. Mert nyilvánvaló, hogy a megváltás teljessége az lesz, hogy győznek a kozmosz erők, a rendező erők győznek a kaotikus erők felett. Azért érdemes ezt így távlatosan nézni, testvér, mert megint csak utalok, hogy a mi mikrokozmoszunkban ugyanez a sztori. Az ember lét is egy kaotikus ős állapottal kezdődik, és nagyon erősek bennünk a káosz erői, mint Baláli, és az emberré válás folyamata igazából ugyanaz, mint a világnak a teremtése, hogy a bennünk lévő káosz erők világosságba kerülnek, rendbe jönnek, és az ember lét transzparens lesz, átvilágíthat rajta isteni fény, mert elrendeződnek az ember lét erővonalai, nem megsemmisülnek, mint ahogy van ilyen aszketikus kereszténység, hogy kiirtani, megölni. A Biblia szerint semmit nem kell megsemmisíteni, mert minden jó, amit Isten teremtett, a keresztényeknek a nagy ügye, a szexualitás, bűn. A Szentírás szerint egyáltalán nem arról szeret megölni, hanem azt a kaotikus ős erőt, ami itt is, meg ott is fenyegeti a kozmoszt, a rendet, azt Isten szellemének a rendezése alá bocsátani, hogy végül transzparens élet legyünk, amelyiket zavartalanul világít át az isteni szeretet. Na tehát testvéreim, ez a teremtésre vonatkozóan a bibliai gondolat, hogy nem az az igazán izgalmas kérdés, hogy a semmiből hogy lett valami, erre most már érdekes módon a fizika felől inkább kapunk feleletet, mint a teológia felől, mert a fizika beszél arról, hogy az anyag végső soron energia, az energiától egy lépés már csak az, hogy akarat, energia, anyag és itt van. Tehát mondom, ez már természetfilozófia vagy vallásfilozófia. A Biblia írói ez nem érdekelte, hanem az érdekelte, hogy a káosz erőket munkába vette Isten, és viszi a világot a kozmosz felé. Na most a második dolog bukott világ, vagy bukdácsoló világ. Ennek a világnak egy másik nagy misztériuma az ellenmozgás. Hogy lehet az, hogy miközben Isten az ős káoszt munkába veszi és egyengeti a kozmosz felé, aközben szembe találja szinte maga Isten is magát, mi még inkább szembe találjuk magunkat egy ellenmozgással, egy rendetlenítő, egy káosz visszaidéző mozgással, és ezt nevezzük bűnnek. Hogy lehet az, hogy káosz erők győzelmesek lesznek az Isten kozmosz teremtőjével szembe? Vagy legalábbis támadásba rendülnek, és sokszor győznek. Hogy lehet az, hogy szenvedés van ebben a világban, és bűn van ebben a világban, ennek az ellenmozgásnak a titka, megint egy tapasztalati titok, amire a Biblia megint csak ne ad igazán végső feleletet. Ad támaszpontokat ahhoz, hogy gondolkozzunk, és én is gondolkozom persze, és el is mondom most a gondolataimat, de tudni kell, hogy ez a mi teológiánk, vagy vallásfilozófiánk, hát ennél jobbat pillanatilag nem tudunk, mint amit most próbálok elmondani. Ennek pedig a következő a lényege. A Biblia alapvető kijelentése az, hogy az Isten szeretet. Ennél magasabb, másabb kijelentés nincs a Bibliában. Isten szeretet. Ha az Isten szeretet, akkor szeretni akar. És ha szeretni akar, akkor teremteni kell valamit, valakiket, akiket szerethet. Ez egy érdekes teológiai vita, hogy Barkára és egyetek között zajlott ez a vita, hogy tudott volna-e Isten nem teremteni. Szükségszerűség volt-e Isten számára teremtés. Mert a klasszikus Isten tan szerint, a Arisztotelesztől örökölt Isten tan szerint, az Isten önmagában tökéletes, önmagában elégséges, önmagában boldog Isten, szüksége teremtésre, mert Szent Háromság, Istenen merődik gazdagság, elég neki önmaga, teljes boldog érzet élet önmagában. Ez egyik teológiai álláspont. A másik álláspont konzekvensen vesz az, hogy ha szeretett az Isten, akkor kellett neki önön lényéből következően szükségszerűen teremteni világot, amit szeressen. És pedig nem egyszerűen csak anyagi világot, magasabb-magasabb rendű világot odáig menni, hogy partnert kapjon, akivel partneri kapcsolatban élheti meg a szeretetet. Mondom, ezek most már tényleg emberi gondolatok, de ennél jobban nem tudunk pillanatnyak. És én ezt vallom, ez valahogy mégiscsak így van. Mivel az Isten szeretett, világot teremtett, hogy szeresse, a világon belül magasabb rendű lényeket, emberen túl itt is magasabb rendű lényeket teremtett, hogy partneri kapcsolatban legyen velük. Na most a partneri kapcsolat csak akkor lehetséges, hogyha szabadságban, szabadságra teremti ezeket a magasabb rendű lényeket. Angyalvilágot, embervilágot. És az Isten a Biblia szerint valóban szabadságra teremtette ezeket a szellemi lényeket. Ezeknek az alsó rang létráján vagyunk mi, aztán vannak magasabb rendű szellemi lények. Nyilván azokat is szabadságra teremtette. Na most a szabadság az kockázatot jelentett az Isten számára. Nem komoly a szabadság akkor, hogyha nem dönthet az a lény Isten ellen. Ha úgy van teremtve, hogy mindig csak az Isten mellett, az engedelmesség mellett dönt, az nem szabadság. Tehát az Isten, amikor világot teremtett, szabadságra teremtett szellemi lényeket, és a szabadsággal együtt jár a kockázat, hogy ezek egyszer valamikor úgy döntenek, hogy nem. És meg is történt ez, mondom, ezt a Biblia nem mondja így direktbe, csak úgy utal rá, hogy megtörtént a szellemi világban, az emberen túli szellemi világban történt először ez a lázadás az Isten ellen, és aztán az embervilágban is megjelent ez a szabad döntés az Isten ellen. Na most, hogyha gondolkozunk, testvéreim, akkor ez a következő jelenti, ez a legfélelmetesebb az egész gondolatmenetben, amit most elétek vázolok. Ha valóban így történt, akkor az Isten lemondott önmaga minden hatóságának egy részéről. Mert megint, ha az Isten mindenben a maga akaratát érvényesíti, akkor megint nincs szabadság. Ez egy félelmetes gondolat, hogy olyan Isten az Isten, hogy önként önmaga lemondott a szabadságának egy részéről, és az isteni minden hatóságának egy részéről. Engedte, hogy az legyen, amit a lázadó szellemi valóságok akarnak. Engedi Isten azt, ami történik. Engedi a bűnesetet, a bűnnek a tisztítatos elhatalmasodását. Erre egészen mondjuk az atomháború küszöbéig most itt vagyunk éppen. És ez mind van, mert az Isten önként lemondott a maga szuverénitásának egy részéről, mivel komolyan veszi ő a teremtést. Egy ponton azt mondja, hogy a gyerekek most már elég volt, tehát már annyira visszaéltek a szabadságot, most már közétek ütök, akkor már ő nem volna Isten. Ez megint egy döbbenetes gondolat, tesszük, hogy az összes teremtmény lehet nem az, ami. Az angyal lehet nem angyal, az ember lehet nem ember. Az ember visszasülhetett állattá. Tehát az ember lehet nem ember, az angyal lehet nem angyal, de Isten nem lehet nem Isten. Az Isten nem lehet nem Isten. És ez azt jelenti, hogy nem avatkozhat bele úgy a dolgokba, ahogyan mi olykor szeretnénk, mert már túlzásnak tekintik azt a szabadságot, amit az embernek ajándékozott, nem avatkozhat be. Az Isten nem lehet nem Isten. És hogyha ő erőszakkal avatkozna bele a világ dolgaiba, ha mondjuk Jézus mielőtt odaszögezik a keresztre, 12 légió angyallal megszabadítja, szétveri ott a rómaiakat, és megdicsőjük, és a mennybe emeli Jézus anélkül, hogy a kereszten kiszenvedett volna, egy csodálatos látvány lett volna. Csak akkor Isten nem Isten többé, mert azt a hallatlan dolgot követi el, hogy nem Isten, vagyis nem szeretet, hanem erőszak és ütés és gyilkol. Hát az én bibliai gondolkodásom szerint az Isten nem tud nem Isten lenni. Az Isten nem tud nem szeretni. Az Isten csak szeretni tud. És amikor ezt a hallatlan kockázatot vállalta, hogy világot teremt, és benne szellemi lényeket és embert teremt, és megajándékozza őket a szabadsággal, ezt a kockázatot vállalta, akkor tudatosan lemondott a maga hatalmának egy részéről, de, megint mondva ez mi emberi teológiai gondolkodásunk, abban a bizonyosságban mondott le, hogy a tékozló fiú egyszer mégis csak haza fog jönni. Nagy utat jár meg, nagyon nyomorult lesz, a disznók közé kerül, állativá lesz, iszonyatos lesz az emberi történelem, és mégis a szereteté lesz az utolsó szó, a tékozló fiú hazatér. Így gondolkozom én az Istenről, és arról, ahogy az Isten viszonyul ehhez a világhoz. Tehát akit nagyon izgat az, hogy hát meddig tűri az Isten, és miért tűri az Isten, hát annak nem tudok más mondani, csak azt, hogy azért, mert ő Isten. Ő nem lehetne Isten. Akármilyen gyötrelmes, fájdalmas számunkra mindaz, ami a világ történelemben történik, nem lehet nem Isten, mihelyt erőszakkal, villámlással, égi zengéssel, tűzzel bele robbanna ebbe a világba, nem lenne Isten. Persze mondhatjátok, de hiszen arról van szó a Bibliában, hogy így fog jönni. Hát ez egy komoly probléma, és ezen gondolkozni kell, hogy hogy kell érteni azt, és mi ott az üzenet, hogy az Isten így jön, hogy könnyékig vérbe, vagy térdig gázol vérbe az Isten, és úgy jön ebbe a világba. Valóban ez a Bibliának az üzenet, ez egy későbbi külön probléma. Az én hitem szerint nem így jön az Isten. Ő nem tud olyan Isten lenni, aki térdig vérbe gázol. Ő nem tud nem szeretett lenni. És ez, hogy nem tud nem Isten lenni, ez igenis így határozza meg a világ történelmet, ahogyan élünk ebben a világban. Most testvéreim, a világ sztoriról van szó. A világ történik. A világ sztorinak a lényeg az, hogy az Isten szeretet, szeretetből világot teremtett, és amikor elbukott a világ, akkor Isten nem tehetett más, mint hogy még jobban szerette a világot. A Biblia szerint ez az igazi Isten sztori. Ez az igazi világ sztori. Amikor fölázott Isten ellen ez a világ, akkor még jobban elkezdte szeretni. Úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát elküldött ebbe a világba. Közénk jött, közénk testesült. Kiszolgáltatta magát minélkünk odáig, hogy lehetett leköpni az Isten Krisztusban. Lehetett oda szögezni a keresztre. Tehát ez az igazi Isten az Istenben. Hogyha megnövekedik a bűn, úgy mondja Pál, a kegyelem, az isteni valóság is megnövekedik. Ha az emberiség ilyen, akkor Isten nem tehet más, mint hogy még jobban szereti ezt a világot Jézus Krisztusban. Tehát valóban a Bibliának a nagy ígéje az, hogy úgy szerette Isten a világot. Amikor elhatalmasodott, akkor nem tehetett más, már bocsánat ezért a szóért, hiszem, hogy Isten is megbocsátja nekem, nem tehetett más, mint hogy még jobban szerette ezt a világot, és Jézus Krisztus odaadta ezért a világért. Abban a bizonyosságban, hogy végül is ez a szeretet, amit a Golgotai kereszten megjelent, az a világ történelemnek a kimenetelét, a végső megoldását fogja kimunkálni. Na most testvéreim, egy kicsit ugyanezeket alkalmazzuk magunkra, a személyes sztorira. Mindegyikünknek, mint mondottam, van egy sztori, és ez a történetünk is végső sor az Isten szeretetének a története. Lehet erről nem tudunk, meg nem akarunk tudni, lehet nem tudni erről, lehet akarni nem tudni, lehet tagadni ezt, de nem változtat azon, hogy mindegyikünknek a személyes története végső sorban egy Isten sztori, az Isten szeretetének az útja, ami életünkben. És itt visszatérek oda, hogy szabadság. Tehát minket is Isten végső soron szabadságra teremtett, akár mennyire kérdőjelezik ezt mindenféle determinista filozófusok vagy biológusok, akik azt mondják, hogy a génjeinkben kódoltak vagyunk, a génjeink végképp meghatározzák a döntéseinket. Mindezeket tisztelettel hallgatva azt kell mondani, hogy igaz az, és igaz ugyanúgy az, hogy szabadságra teremtett Isten, és valahol ott van bennünk a szabadság. Na de hogy is működik ki bennünk ez a szabadság? Nos testvéreim, itt kell megint valamit mondani, amit a mai ember nem érzékel, és azt szeretném, hogyha egy kicsit nyilavozna a szemünk ennek a megérzésére, hogy tudnék, nem egyszerűen csak anyagi erők hálózatában élünk. belejét esetleg kozmikus sugárzás, mint hogy az asztrológusok hallják, hogy csillag, konstellációk ide sugároznak és meghatározzák a döntéseinket. Mindezeken túlmenően nem csak tehát egy ilyen fizikai erőhálózatban élünk, hanem egy szellemi erőhálózatban. Ezt mi olykor kettősségnek érezzük, pedig ez valamiféle egység, de minden esetre egy nagyon gazdag erőhálózatban élünk mi emberek, és ebben a ránk sugárzó, minket mindenestől körülölelő átjáró erőhálózatban realizálódik valami módon a szabadságunk. De hogy eszembe jutott, amikor ezen elmérgettem egy kedves öreg principálisomnak a dolga, réges-rég halott már, Cegléden voltam először káplán életemben, egy nagyon nagy tudományú férfiú mellett, kedves öreg úr volt akkor. És hát az egész fizika még akkor nagyon gyerekcipőkbe járt a mostanihoz képest, például a rádió, tévéről még szó se volt. A rádió is nagyon gyerekcipőkbe járt még akkor, és az öreg úr egyszer elbüszkélkedett vele, nekünk többen voltunk a káplánok Szegléden, elbüszkélkedett vele, hát tiszteletes urak, nekem olyan csodálatos rádióm van, hogy kinyitom, és az egész Európa egyszerre megszólal benne. Budapest is, meg Pécs is, meg Párizs is, meg London is, egyszerre minden megszólal. Tudjuk azt a szelektivitás, akkor még nehéz dolog volt, és tényleg, hát egyszerre megszólal minden. Na hát testvéreim, a mi ember létünket ez jellemzi, hogy nincs szelektivitás. Nem vagyunk képesek szelektálni az adások között. Tehát rákapcsolunk, ha egyáltalán rákapcsolunk a szellemi világra, és akkor egyszerre szólal meg Budapest és Párizs és Moszkva és Berlin és minden. Tehát nincs szelektiváló képességünk, megkülönböztető képességünk. És ez annál rosszabb, testvéreim, mert kétféle, igazából kétféle adás van, egy isteni adás és egy démoni adás. És a Biblia így beszél, figyeljetek a Bibliának a szavait, most szó szerint idézem a Bibliát. Az egyik adásra ezt mondja a Biblia, hogy hal és szelíd szó. A másikra meg azt mondja, hogy mint ordító oroszlán jár ebben a világban. Ebben a kettősségben élünk, a hal és szelíd szó és az ordító oroszlán. Ez egy dinamikai valóság, mint egy tapasztalati valóság. Aki egy kicsit tagoltan éli a szellem életét, az átélheti ezt, hogy van ilyen, hogy halk és szelíd van, és van olyan, hogy dübörgő, ordító oroszlán. És ami antenna rendszerünk, hibás. Azt, hogy bukdácsoló világ, bűnbe merült világ, ez gyakorlatilag ezt jelenti, hogy a szellemiek felé eltorzult az adóvevő berendezésünk. És most olvasom azt az igét, ami ennek a mostani szolgálatomnak a legfontosabb igéje, minden mást el lehet felejteni, de nagyon szeretném ezt az igét elvinnétek, testvéreim. János első levele, 3. fejezetében olvasok ezt a mondatot. Azért jelent meg az Isten fia, hogy lerombolja az ördög munkáit. Azért jelent meg az Isten fia, hogy lerombolja az ördög munkáit. Igenis, akár hogy kinevetnek, nem nevetnek minket, babonás embereknek mondjuk, igenis, van ilyen, hogy démoni világ, van ilyen, hogy démoni sugallat, van ilyen, hogy démoni megszállottság, van ilyen, hogy démoni adás, és az antennánk rá van állítva, nem is vesszük észre, hogy démoni adást veszünk, és itt van, testvérek, a megváltásnak a nagy misztériuma. Azért jelent meg az Isten fia, hogy lerombolja az ördög munkáit. Ez sok mindent jelent, de az előző képhez visszatérve, ilyen vakmerő kifejezést használ most, hogy Jézus az isteni műszerész, aki a mi adóvevő berendezésünket helyreigazítja. Ez nem valami nagy kifejezés, szeretjük azt, hogy megváltó, meg orvos, meg király, meg pásztor, ezeket megszoktuk. Tehát modern világban igenis fogadjuk el nyugodt lesz is, hogy Jézus Krisztus az az isteni műszerész, aki a mi rossz adóvevő berendezésünket megjavítja, úgyhogy kezdünk szelektálni, tudunk szelektálni. és tudjuk, hogy ez egy erőteljes adás, rokonszenves is esetleg, de ördögi adás. Ez egy alig vehető, halk, csöndes hang, de ide figyelni kell, itt jön az igazság ezen a csatornán. Azért jött az embernek fia, az Istennek fia, lerombolja az ördög munkáit. A megváltás ebben van, testvéreim, hogy Isten megkönnyörül az emberen, aki tehetetlenül ki van szolgáltat ezeknek a kozmikus szellemi erőknek, elküldötte Jézus Krisztust, hogy helyre igazítsa, megigazítsa ezt a mi elrondott szerkezetünket, ezt a mi adó-vevő berendezésünket. Nos, testvéreim, be is fejezem ezzel, mára elég lesz ennyi, csak még egy utolsó gondolatot. Ha ez mind így van, már pedig én hitet teszek róla, tapasztalom, hogy így van. Utolsó gondolatom az, testvéreim, hogy ami ember létünk, csodálatos lét, olyan értelemben, hogy igenis van szabadságunk, élhetünk a szabadságunkkal, Jézus Krisztus jön nekünk és segít a szabadságunk jófajta gyakorlásában, de tudnunk kell azt, hogy minden döntésünkben igazából segítséget kapunk. Ez nekem nagyon személyes, nagyon boldog és olykor félelmetes tapasztalásom, hogy akármit döntök, mindjárt szellemi erőket, mint egy mágnest vonz oda a döntésem, és felerősödik a döntés. Ha valami tisztátalan, rossz döntésem van, akkor a démoni világ, mint egy mágneses hívása megjelenik, és felerősíti a döntésemet. Az ördögi világ felé sikerüljön. Amikor tiszta döntésem van, isteni döntésem van, akkor is isteni segítséget, mint egy újfajta, másfajta mágneses erő, angyali, isteni segítséget kapok, hogy sikerüljön. Ki az, aki ezt tapasztalta? Ajánlanám szinte házi feladatul, hogy figyeljük meg ezt, testvéreit. Minden döntésünkhöz szellemi segítséget kapunk. Amilyen minőségű a döntésünk, olyan minőségű szellemi döntést kapunk hozzá, és ez azért jó, mert hogyha hogy Jézus Krisztus segítségével betájolunk az emberségre, a tisztaságra, a szeretetre, akkor csodálatos segítségeket kapunk arra, hogy ez sikerüljön. És így élni nagyon jó dolog. Ez a mi lehetőségünk ebben a világban. Hagyjuk meg fejünket.